Nyisd meg a mi fülünket és a szívünket, hogy ne csak hallgatói, hanem befogadói is legyünk a Te ígédnek, és amikor indítasz a cselekvésre, akkor meg is cselekedjük azt, amit Te kérsz tőlünk. Hatalmas Istenünk vagy, neked semmi sem lehetetlen. Így látod a mi életünket is, Urunk, hogy mi az a nyomorúság, mi az a probléma, baj, amely megkötöz bennünket, amely rabságban tart. De köszönjük, Urunk, hogy Te a rabnak szabadulást ígérsz, a betegnek gyógyulást, Urunk, és köszönjük neked azt, hogy ahogy vagyunk, úgy látsz bennünket, és tudjuk azt, hogy nem akarod, hogy úgy maradjunk, ahogy most vagyunk, hanem azt akarod, hogy legyen nekünk beléd vetett jövőnk. Hozzád kiáltunk, Urunk, hogy egyen-egyenként bonts ki számunkra az üzenetet, amelyet tartogatsz, amelyet elkészítettél a nagy neved dicsőségére és dicsőségéért. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Nem tudom elégszer elmondani, hogy megtiszteltetés számomra, hogy a Föld végső határáról elszólított szolgájaként itt állhatok az Úrnak előttetek, és legfőképpen az Úr előtt, és beszélhetek arról a csodáról is, amit az én életemben véghez vitt. Bár a világ úgy gondolja, hogy azok a sikeres emberek, akikre a kamerák rászegülnek, akiknek a feje fölött bekapcsolják a reflektort, akik az újságok címlapjáról vigyorognak ránk, és azt mondjuk még talán mi hívők is sokszor, hogy de jó neki, szép, okos, tehetséges, van pénze, egzisztenciája. És tudjátok, 10 évvel ezelőtt, amikor Isten elhívott engem, hogy na most már akkor kimentelek téged a pusztulás verméből, a politikai életből, és utána drága vérén megmosott engem, akkor rájöttem arra, hogy ez is hiába valóság. Hogy olyan sok hiába valóság van ebbe az életbe, és nekünk még mindig a hiába valóságra van szükségünk. Még sokszor mi hívők is azt gondoljuk, hogy ez a hiába valóságra nekünk szükségünk van. Nemrégiben beszélgettem egy férjel, hogy milyen csodálatosan kimentette őt az Isten a svájci fran alapú hitelből, egy nagyon jó egzisztenciával rendelkező értelmiségi házaspár, és mondja a felesége, hogy hát apuci, hát ott van a lakásunk, még föl tudjuk venni a szocpolt, ez még a hitelválság előtt volt, föl tudjuk venni a szocpolt, föl tudjuk venni olcsó most a hitel, csak 30-40 ezret kell havonta, de hát ezt mi játszva ki, pöngetjük, hogy vegyük föl, és akkor lesz a fiúknak is majd egy lakása. És azt mondta ez a hívő férfi, hogy hát anyuci, ha Isten akar nekünk adni nagyobb lakást, majd lesz. Nem kell. És akkor meg is haragudott rá a hívő felesége, hogy hát de mi vagy te ilyen destruktív? Hát most lehetne, van lehetőség, az Isten gazdagon megállt bennünket, miért ne élnénk ezzel? És azt mondja, hogy mert nem érzem, hogy szükség lenne erre. És tudjátok, az a hitel, ami akkor 30 vagy 40 ezer forint volt, az most 140 ezer. És most már feleség sem mond semmit, mert rájött arra, hogy az Isten volt, aki szólt a férje által. Igen, kedves barátaim, az Isten mindig szól, az Isten mindig int bennünket, figyelmeztet bennünket, hogy nekünk ott semmi keresni valónk, mi ne menjünk arra. De hogyha arra megyünk, amerre nem szabadna, akkor annak a következményével is számolni kell, kedves barátaim. Mert ilyen az Isten. Ő látja a mi életünket, látja a mi nyomorúságainkat, látja azt, hogy mire lenne szükségünk, vagy kire lenne szükségünk, de ha mi jobban tudjuk, akkor Isten azt mondja, hát barátom, hát csináld. Föltartja a kezét, és menj. És akkor, amikor majd koppansz, ember rájössz arra, hogy hát lehet, hogy mégis csak hallgatni kellett volna az Úrra. Kiben bízol te? Föltehető ez a kérdés még a hívőknek is, mert sokan beülnek úgy a templomba, hogy de jó itt abban a gyülekezetben, gyönyörű, jó a hangulat, jó a zene, szép a millió, csak éppen a szíve van távol az Úrtól. Mert még mindig saját magába bízik az ember, és nem az Istenbe. Életünk fő kérdése az, hogy van-e nekünk örök életünk, és ha van örök életünk, akkor mi kiben bízunk? Azt már délelőtt tisztáztuk, hogy kinek van örök élete. Nem annak, akinek keresztlevele van,
Nem annak, akinek gyülekezeti tagsága van, nem annak, aki presbiter vagy presbiter volt már az öreg apja is, nem. Annak van örök élet, akinek van személyes megváltója, aki egyszer az életébe eljött az a pillanat, hogy leborult az Isten előtt, és ez az Isten őt fölemelte, mert ő tudott megalázkodni és bocsánatot kérni, és kimondta azt, hogy Uram, követlek téged, legyen meg a te akaratod. A bűneinket a szívünkből oda kell adni, meg kell üresíteni magunkat, és engedni kell, hogy Isten az ő drága olajával megtöltsön bennünket. Annak van örök élete, aki ezt már megtette. Kérdezlek én, kedves testvérem, itt ülsz a templomba. Van-e ez alapján neked örök életed? Volt-e egy olyan pillanat az életedben, amikor leborultál az Isten előtt, és érezted, hogy az Isten megbocsátott? Igen. Ez nem templomba járás kérdése. Amikor én megtértem, előtte eljárogattam én valláskárosult emberként a templomba, de mégis távol volt a szívem az Úrtól, kellett az Isten arra nekem, hogy lássák, hogy na ez milyen jó kereszténydemokrata politikus, hát mégse olyan zsivány, mint azok a baloldaliak, istentelenek, hanem keresztény, konzervatív, nép, nemzeti. Igen. Hát sokan vannak így, hogy púdernak kell az egyház, meg púdernek kell az Isten, hogy az én sötét dolgaimat tudjam legitimizálni vele. Csak tudjátok, az Isten nevét se lehet, meg az Isten magát se lehet hiába valóságként. Se a szánkra venni, se az életünkre venni, mert azután jön az ítélet. Mert ez istentelenség. Istentelenség, és Isten az istentelenséget meg kell, hogy torolja, meg kell, hogy büntesse. És ez így van a mai napig is. Mert azt nagyon sokan szeretik ám hallgatni még a gyülekezetekben is, hogy így szeret az Isten, úgy szeret az Isten, ilyen jó az Isten, olyan jó az Isten. Nem kérdés, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Hát soha nem az a kérdés, hogy mennyire szeret bennünket az Isten, hanem az a kérdés, hogy mi mennyire szeretjük őt. Voltam egy pár évvel ezelőtt egy református gyülekezetbe, és fölterítik az új úrasztala terítőt. És mutatja a néni, 110 000 öltés. 110 000 öltés. Mondtam, Istené legyen a dicsőség. Mert sokan úgy gondolják, hogy az Istent majd megnyerjük magunknak úgy, hogy varunk egy úrasztal a terítőt 110 000 öltéssel. Kivikszoljuk a templomot, buzgón végezzük a mi vallásos dolgainkat, meg adunk tizedet, meg persejpénzt, és akkor le van meg egyházfenntartói járulékot, és le van tudva Istennel a dolgunk, és mi, mint Marci Hevesen, úgy ülhetünk a gyülekezet pacsoraiba, vagy lehetünk presbiterek. Csak éppen a szívünkben nincs benne az Úr. Igen. Önbecsapás, kedves testvérek. Önbecsapás. És tudjátok, ettől szenved az egyház. Ettől szenved az egyház, hogy megelégednek emberek azzal, hogy beülnek a templomba, és nincs meg bennük az a készség, hogy rendezzék az Istennel függőlegesen a kapcsolatukat. Igen. De kiben bízol? Ez a nap kérdése. De kiben bízol? Önmagadba, vagy abba az Istenbe, aki téged megalkotott, teremtett, és aki tudná a te nyomorúságodra gyógyírt. Mert aki teremtett, azt tudja, az a legfőbb orvos is. Aki összerakta a mosógépet, mint mérnök, az a legjobb mosógépszerelő is. Pár éve voltam ezelőtt egy gyülekezetbe, és ott volt a városnak az alpolgármestere. A Máté 6.33-ról beszéltem, hogy keressétek Isten, először Isten országát, és minden más ráadásul megadatik néktek. És oda jön az alpolgármester hozzám, és azt mondja, hogy polgármester úr, ne haragudj, de nem értek veled egyet. Mondom, sokan vannak így. Szerintem a többség így van vele, hogy nem ért velem egyet, de a Szentírásban, a Bibliában ez van megírva, hogy először Isten országát keressük, a mi életünkre nézve is, hogy mi az Isten akarata, és minden más ráadásul megadatik nékünk, még akár egy új lakás is. Mert tudjátok, az Istennek rengeteg lakása van, meg enyém az arany, meg az ezüst, majd én megfizetek, ez is benne van a Bibliában, és azt mondja, ez az alpolgármester nem ért egyet. És megkérdeztem tőle, hogy hát van-e neked mosógéped? Hát természetes. És mondom, mikor beállítottátok, akkor mit csináltatok? Hát azt mondja, kicsavarozta, vagy kibontotta, kicsavarozta, és beállította. És mondom, hát utána elolvasta, hogy működik a használati utasítás alapján a gép. Hát mondom, hát ez az. Hogy olyan csodálatos az Isten, hogy nem csak megteremtett bennünket, megalkotta ezt a klímát, amiben van levegő, víz, még minden életfeltétel biztosított, még színek is vannak. Hát az az Isten nem hagyott bennünket magunkra, még használati utasítást is adott mellénk. Mert tudjátok, hogyha nem olvassuk a használati utasítást, úgy járunk, mint a mosógép. Elromlik, vízköves lesz, megkeményedik, merev lesz, pattan, széttörik, szétomlik, szétmálik, és kész. Ki lehet dobni a kukába. Nem akarja az Isten ezt. Az Isten azt akarja, hogy neked örök életed legyen, és amikor már ez a földi sátorház, a te földi életed összeomlik, akkor is legyen jövőd a mennybe. De a belépő jegyet Jézus már megváltotta, csak neked át kéne már venni. Át kéne már ezt a jegyet venni. De attól, hogy elmegyünk az Istennek az előszobájába, a gyülekezetbe, és nem megyünk be a szentek szentjébe az Isten elé, nincs átvéve a jegy. Nincs átvéve a jegy. Nincs az az üdvözítő templom, nincs az az üdvözítő gyülekezet, nincs az az üdvözítő keresztvíz, az a bemerítő medence, ami nekünk üdvösséget adna, kedves barátaim, hogyha mi nem vagyunk arra készek, hogy előtte leboruljunk, megalázkodjunk, ne a ruhánkat szaggassuk szét, mert azt már nagyon jól tudjuk a vallásos cselekedeteink révén, hanem a szívünket. Hanem a szívünket. Augusztus 20-án ott vagyunk a evangélikusoknál a Balatonszárszai missziói központjukban nyaralunk, és nagyon rossz idő lett. Rákényszerültünk arra, hogy hát a rossz vacak időbe tévét nézzünk. Én nagyon ritkán nézek tévét, hát nézem a körmenetet. Látom, vonulnak zászlókkal, virágcsokrokkal, szobrokkal, szent jobbal, és bennem a szívembe beleállt az ütő, Uram, mennyi ebből valójában a tiéd? Mert a széles úton nagyon sokan járnak. A széles úton nagyon sokan járnak, de az a kérdés Isten számára is. Mennyi ebből az övé? És tudjátok, az ő számára nem kérdés. Ő pontosan látja a szívünk állapotát, őt nem lehet átverni. Mindenkit át tudunk verni. Át tudjuk verni a testvérünket, át tudjuk verni a családtagunkat, át tudjuk verni a gyülekezet lelkipásztorát, presbitérium, mindenkit át tudunk verni, de egyedül az Istent nem tudjuk átverni, mert ő látja a szívünket, meg a vesénk állapotát, de hogyha mi mást akarunk átverni az, hogy megmutatjuk, hogy mi milyen szentek vagyunk, saját magunkat verjük át. Saját magunkat csapjuk be és verjük át, mert közben kihazudjuk magunkat a mennyből. Igen. Óriási a felelősség. Ezzel az élettel, amit kaptunk, ezzel nem lehet visszaélni, vagy nem szabadna visszaélni, ezzel élni szabad. Ezt az életet lehet kamatoztatni, ezt lehet áldássá tenni, mert az Isten meg akar bennünket áldani, de ha mi magunkba bízunk, és csak azt cselekedjük, amit mi látunk jónak, akkor annak mindig lesz következménye. Mint ahogy annak is lesz következménye, ha tesszük a jót, az Isten szerint valót, mert az a jó. Te mit cselekszel? Te kiben bízó testvérem? Magadban, az egódban, a családi tradíciódban, az anyagiakban? Minden szétmálik és elillan. Egyik asszony mondta, hogy hát polgármester úr, én bíztam a családi egzisztenciába, nagyon szép családunk van, nagyon jó menő vállalkozó volt a férjem, meg minden. Aztán meghalt a férjem, még akkor is nagyon jó ment minden, csak a léhűtő fiam a fenekére csapott a vagyonnak, és azért, hogy a börtöntő megmentsem őt, be kellett áldozni a vaskos betétkönyvet. Addig, amíg volt pénz, addig bízottam benne. Csak amikor már nem volt pénz, akkor már oda kellett, hogy roskadjon az Isten elé, és azt mondja, hát Uram, lassan már rezsit se tudom fizetni, hogyan tovább? És tudjátok, amikor kérdést fogalmazunk meg az Istennek, akkor Isten fog válaszolni. Ha magunk feje után megyünk, akkor Isten azt mondja, hogy tedd, de majd a következményeit is hordozd el. Az Ézsaiás könyvében van egy megdöbbentő ige szakasz. Az Ézsaiás 30-ból olvasnék válogatott verseket, nem az egészet, mert úgy nagyon hosszú lenne,
de így kiemeltem egy pár gondolatot. Nem is tudnék az egészről, mert erről több órát lehetne beszélni, olyan sok mennyei üzenetet tartalmaz, de fő vonalába szeretném érinteni ezt a kérdést. Ez az ige szakasz arról szól, hogy Isten népe, akit Isten kivezetett Egyiptomból, az asszír támadás hírére megretten, és tudjátok, kihez megy segítségért? Ahonnan Isten megszabadította őket, Egyiptomhoz. Megdöbbentő, hogy visszamegy Isten népe Egyiptomhoz, ahonnan az Isten megszabadította, segítséget kérni. Értse mindenki jó majd ezt a mai üzenetet. Így hangzik. Már az első sora is. Jaj, a pártütő fiaknak, így szól az Úr, akik nélkülem viszik véghez tervüket, és szövetséget kötnek, de nem lelkem által, hogy bűn bűnre halmozzanak. Akik Egyiptomba mennek le, de számat nem kérdezik meg. A fáraó oltalmába menekülnek, és Egyiptom árnyékába rejtőznek. De a fáraó oltalma szégyenetekre lesz, és Egyiptom árnyékában való rejtőzés gyalázatot hoz rátok. Mindnyájan megszégyenülnek az olyan nép miatt, amelyik nem használ nékik. Az ilyen nem segít és nem használ, hanem szégyenükre és gyalázatukra lesz. Hitvány és üres Egyiptom segítsége, ezért így hívom őt, Ráháb a tehetetlen. Mert pártütő népez, hazug fiak, fiak, akik nem akarnak hallgatni az Úr törvényére, akik ezt mondják a látóknak, ne lássatok, és a prófétáknak, ne profétáljatok nekünk igazat, beszéljetek kedvünk szerint valókat, profétáljatok családságokat, hagyjátok el ezt az utat, térjetek le már erről az ösvényről, ne zavarjatok bennünket Izrael szentjével. Ezért így szól Izrael szentje, mivel megvetettétek ezt a beszédet, a sanyargatásban és hamisságban bíztok, és ezekre támaszkodtok, ezért ez a bűn olyan lesz nektek, mint hasadék a magas kőfalon, amely már omlani készül, és egyszer csak hirtelen összedől. Összetörik, mint a fazekas edénye, amelyet kíméletlenül összetörnek, és nem lehet töredékeik között még olyan cserepet sem találni, amellyel parazsat lehetne vinni a tűzhelyről, vagy vizet meríteni a tócsából, mert így szól az én Istenem, az Úr, Izrael szentje, a megtérés és megnyugvás megmentene benneteket, a csöndesség és a bizalom erősségetek lehetne, de ti nem akarjátok, hanem ezt mondjátok, nem, hanem lóháton menekülünk, ezért majd menekülnötök kell. Gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsnak lesznek üldözőitek. Ez 1000 fut el egy ember riasztására, 5 ember fenyegetésére pedig úgy elfuttok, mint hogy csak egy szál pózna marad a hegytetőn, mint egy zászlóród a halmon. De azért vár még az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és ezért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek, mert bár ítélő Isten az Úr, de boldogok mindazok, akik őt várják. Hát ez az. Nagyon kemény üzenet. Nem is szeretjük ezt hallgatni. Viszket a fülünk. A múltkor egy előadást tartottam, egy szolgálatot tartottam, és 5 perc után elkezdtek a hátsó sorba fölállni asszonyok. Hát mondom még, mert szoktak mindig kimenni, most is egy páran kimentek. Nem tudom, hogy mi az Úr tudja. Fölállnak, és csőstől kimennek a templomból. És ott, amíg tartom az előadásom, önvizsgálatot tartok, hogy mit mondhattam még 5 perc után, hogy elmennek az emberek. És aztán kiderült a végén, megkérdeztem a lelkipásztort, hogy mi történhetett, a lelkipásztor nyomozásba indult, és elmondta. Hát mentek az asszonyok mennyasszonyt nézni. Mert akkor volt a másik templomban esküvő. Hát tudjátok, ez a baj. Nem az a baj, hogy mennyasszony nézünk, hanem az, hogy két szívűek vagyunk, és kétfele sántikálunk. Ez a baj, kedves barátaim, mert amikor Isten szólhatna, akkor mi megyünk mennyasszonyt nézni. El kéne már dönteni. Akkor nem kellett volna oda jönni. Akkor nézzetek mennyasszonyt, nézzétek a világnak a csodáit, aztán majd, amikor Isten lezárja az ajtót, hogy nem tovább, délelőtt volt erről szó, hogy belevágott a villám a kiskapuba, amikor mentek volna menteni a hitetlen ateista, Isten gyűlölő Schustert, aztán Isten lezárta az utat, mert vége. Nincs mindig elérhető közelségbe az Isten. Hívogat egyszer, kétszer, háromszor, ötször, tízször, az ő dolga,
szuverén Isten, de nem mindig. Lehet, hogy ez az utolsó alkalom, hogy téged hív a megtérésre. Hogy rendezd az életedet velem, ember. Mert elveszel. És aki a törvény alatt van, arra a törvény betűje vonatkozik, a törvény betűje pedig halál. A törvény betűje pedig halál. A kegyelem pedig örök élet. De ha én jó ember vagyok, a jó embernek nem kell kegyelem. Hát az államelnök, a köztársaság elnök kinek tud kegyelmet adni? Akit a bíróság jogerősen már elítélt bűncselekmény miatt. A nem bűnösnek nem jár a kegyelem. Csak tudjátok, jó emberek nem mehetnek a mennyországba. Jó emberek nem mehetnek a mennyországba. Mert Isten mondja, senki nem jó egyedül az Isten. Jó emberek nem mehetnek a mennyországba, akik megvannak arról győződve, hogy én milyen tökéletes, hiper-szuper jó ember vagyok. Nem. Csak kegyelmet kapott, kegyelmet nyert bűnösök mehetnek oda be. Akik elfogadták az Úr megváltását. Akik elfogadták a belépő jegyet, mert nyújtja már nekik az Isten, és volt egy kegyelmi pillanat az életükben, amikor azt mondták, hogy köszönöm Uram, élek vele. Igen. És itt van a pártütő férfiak, pártütés az mit jelent? Szövetségszegést. A Biblia úgy is mondja, hogy paráznaság, amikor a szövetséget megsértik, és Isten ne való szövetségét megsértette Isten népe, amikor jött a probléma, és nem arra néztek, arra hatalmas Istenre, akik őket csodálatos módon megszabadította Izrael, Egyiptom rabságából, hanem magukra, az ő tehetetlenségükre, félelmeikre, hogy akkor most hogy lesz, mint lesz, itt vannak ezek a szörnyű asszírok, és most mit csinálunk, hogy csináljuk? Hát itt nem tud az Isten segíteni, itt akkor nekünk el kell menni Egyiptomhoz, már biztos elfelejtették azt, hogy miket műveltek velünk, meg már mi is fájtlat borítottunk erre a dologra, és visszamegy Isten népe a világba. Visszamegy Isten népe a világba, és onnan akar segítséget kérni, meg kér is. És az az Isten, aki hatalmas Úr, aki most is itt van, meg akkor is ott volt, meg ott van veled a kis szoba magányában, meg ott, ahol senki nem lát, ott is ott van, és ő mindent lát. Hát ezt a helyzetet nem látja. Ezt a helyzetet nem látja. Szomorú dolog, hogyha Isten népe ilyen katyvasz, hogy belevegyül a világ is, hogy langyos Laodícea lesz, amit Jézus kiköp a szájából. Óriási a felelősségünk, kedves barátaim, hogy mi kiben bízunk? A világfiában bízunk, hogy majd megmentenek bennünket? Hogy majd lesz egy gazdasági, jóléti fordulat, és akkor majd jól fogunk élni? Vagy abba az Istenbe bízunk, aki már annyi sok számtalan csodáját tette mi életünkbe is. És ha az Isten tud kis csodákat is tenni, akkor az Isten tud nagy csodákat is tenni. Ha az én egyéni életemben tud Isten csodákat tenni, már pedig tud, szinte naponta megcsodálom, meg megtapasztalom, meg rácsodálkozom, akkor tudna egy egész társadalom, egy egész nép életében csodákat tenni, csak az a kérdés, hogy kiben bízunk mi? A harci szekerekbe bízunk. A páncélzatunkba bízunk. Hát az a kis kölyök Dávid, a páncélba, amit ráöltöttek, abba bízott volna, hát akkor kész, akkor még lehet, hogy még most is ott ugrálnának félelemtáncot járva Góliát körül. Nem, kedves barátaim, az Istenben bízunk. Mi az Istenben bízunk, Isten népe Istenben bízhat. És időnként szükséges az, hogy megszégyenüljünk. A hitetlenségünk folytán megszégyenüljünk, kedves barátaim, mint ahogy itt is mondja, Isten előre mondja nekik, hogy megszégyenültök, hogyha ti Egyiptommal akartok fúzionálni, hogyha Egyiptomtól, a világtól kértek segítséget, és nem attól az Istentől, aki már benneteket megsegített, megáldott, vezetett a pusztába, aki ellátott benneteket mannával, úgy, hogy nem is kértétek. Hát milyen csodálatos volt az Isten. Nemrégiben olvastam, hogy mikor a zsidók vonultak a pusztába, minden napra ellátta őket, ugye mannával, ezt tudjuk. Csak aztán olvastam, hogy ez nem is olyan kevés, hanem 350 vagonnyi manna volt ez minden nap, ami lehullott. Hát rengeteg. És kérés nélkül az Isten megáldotta őket, jött a manna. De vannak Istennek olyan ajándékai, kedves testvérek, amit kérésre ad. Föltárt kezek, kinyílt szívekre, és elmondott, szavakkal elmondott imákra. Mert Istennek vannak ilyen ajándékai is, amit kérésre ad, és az övéinek ad. Tudunk-e mi hittel kérni? Uram, látod, hogy milyen kérdések előtt áll az én életem? Látod, Uram, hogy milyen kérdések előtt áll a gyülekezet? Ne a saját fejem után menjek, Uram, hanem adj egy igei vezetést. Az én életemre nézve is. Mutasd meg a következő lépést, és én engedelmesen követlek téged. De nem akarok megfelelni Egyiptom népének. Nem akarok megfelelni Egyiptom népének, mert szégyent fogok vallani az egész hívő életembe. 3 éve voltam megtért, amikor meghívtak a Holland Református Párt egy előadást tartani. Erdélyben volt egy missziójuk, és ott, mint keresztény politikus beszéltem. Azt már nem is tudom, hogy mit mondtam, nem is volt szerintem annyira lényeges, de történt egy nagyon érdekes dolog. És ezt is meg kell, kedves testvérek, látni, amikor Isten elénk ad egy embert, lehet, hogy csak egy egyszerű, lehet, hogy tanulatlan, lehet, hogy egy kukás, vagy valami, de abból is Istennek egy üzenete jön elő. És ott vagyok ezen a előadáson, és a előadás közben egy nénike beül a előadóterembe, a szakács néni, és hozza a konyha illatát. Még azt is éreztem, hogy töltött káposzta lesz. Erre jó az órom. És mikor beül, akkor megkérdezem magamtól, illetve hát szerintem az ördög valamit ott kavartott az én gondolataimba, ki fog így főzni? Az óember, tudjátok, az ott van? Az ott van. Az óember, hogy ki fog így főzni? És mondom Istennek, hogy Uram, hát 3 éve járok veled, még mindig ilyen mocskos vagyok, hogy ilyen gondolatok is fölmerülhetnek bennem. És tudtam azt, hogy nekem ezt a kérdést rendeznem kell ezzel az asszonnyal. Nem hallott ő semmit. Hát kedves testvérek, egyszer nem csak azért leszünk elszámoltatva, amit cselekedtünk, meg amit elmulasztottunk, hanem még azért is, amit gondolunk. Meg gondoltunk. És nehogy úgy járjatok, mint egyik ember, akit lelkigondoztam nemrég, és azt mondta, hát polgármester, az már régen volt, hát fiatalság, bolondság. Mondom, rendezve van az Úr? Hát az már régen volt, mondom. Nem, a bűneink velünk érő történelem mindaddig, amíg azok nincsenek odafeszítve a keresztvához. Azok ott vannak, és ott mérgeznek bennünket, mint a rákos daganat. Lehet, hogy lappanganak egy ideig, és egyszer előre törnek, és kész, letaglóznak, és véged. És ilyen a halál. Ilyen a halál. Váratlanul ér, de nem érhet fölkészületlenül. És amikor ez az asszonyhoz bementem a konyhába, mert tudtam, hogy bocsánatot kell kérni, akkor először megköszöntem neki a finom levesét, és elmondtam, hogy hát Jolika, ezt gondoltam, magára bocsásson meg. És akkor ő fölmentett, ugyan már polgármester, szóra sem érdemes. De amikor megköszöntem neki a levest, akkor mondott egy igét. És az a jó, hogyha az ige metsz. Polgármester úr, művem a királynak szól. És az a káposztaleves, nem töltött káposzta volt, káposztaleves, az olyan finom volt, annak sava, borsa volt, annak íze volt, annak színe volt, annak állaga volt. Az nem ilyen langyos vízbe dobált káposzta, mint ez a Norbi Ábdét féle fogyókúrás recept, nem? Annak savaborsa volt, és valahogy ilyennek kellene lenni a kereszténységnek is, savának, meg borsának, és állagának kéne lenni, meg színének kéne lenni, és nem szürkének kéne lenni, hogy ahogy bejön a hívő ember, a templomba olyan szürkén fog távozni is innen. Hát azért föl kéne villanyozódni, a testvéri közösségbe épülni kéne, egymás hite által bátorítani, vagy egymást bátorítani a hitünk által, a nyomorúságaink által tanítani, őszintének lenni, a testvéri közösséget megélni, és azt mondja az asszony, hogy művem a királynak szól. Zsoltár 45.2. Akkor a polgármester, a politikus állt ez az asszony előtt, és azt kérdeztem Istentől. Uram, az én művem kinek szól? Kinek akarok én megfelelni? A választóknak? A népemnek? Vagy neked, az Úrnak, az Istennek? És tudjátok, nem volt erre olyan könnyű válaszolni, mert sok azt gondolja, hát kinek? Hát természetes az Istennek. Hát nem volt olyan természetes, mert 555 kilométeren át szenvedtem, míg hazaérve a kertbe, térdre leborultam, és azt mondtam, Uram, az én művem neked kell, hogy szóljon. Ez a hit harca, amikor megharcoljuk azt, hogy le tudok mondani, oda tudom feszíteni a keresztre. Az, hogy én embereknek akarnék megfelelni. Meg minden mást is. Mindent oda kell a keresztre feszíteni, ami nem akar, hogy mérgezzen. Ami megkötőzzön. Mert tudjátok, milyen a bűn? Azt nem kell vetni. A bűnt nem kell vetni. Az nő magától. Van egy kis 30 négyzetméteres kis kertünk, és ebbe a kertbe termelünk paradicsom, paprika, meg ilyen kis apró fűszernövényeket. És elmentük nyaralni egy hétre, azt mondtam, hogy locsolják, de azt nem mondtam, hogy hát húzzakálják már ki a folyondárt is, és amikor hazajöttünk, tele volt minden folyondára, már kúszott fel a paradicsomra, meg minden, folytotta már meg a gyümölcsöt, mert ilyen a bűn, folyt, és akkor elkezdjük a gyerekekkel kihúzgálni. És beleszakad a gyökere. Ó, mondom, gyerekek, ez így nem jó. Akkor jön a kisfiam a kapával, apa, kapáljuk. Mondom, az se jó, hát az is csak ilyen felszíni. Áztassuk be. És beáztattuk vízzel. Jó, meglocsoltuk. Adj neki. És egyenként húzgáltuk ki gyökerestől. Mert az Isten igéje az ilyen víz. Megáztat bennünket a legkeményebb talajt is, és utána már könnyen jön ki a gaz, a paré, amire semmi, a dudva, amire semmi szüksége a te életedbe, hogy benne legyen. De engedni kell, hogy Isten megáztasson bennünket az ő igéjével. Mert csak úgy lehet, az ő igéje tükrébe, fényében lehet csak meglátni a saját életedet. Csak úgy tudod meglátni magadat, ha látod a használati utasítást az életedre nézve. Hogy hol van a hiba? Mi választ el még téged az Isten teljes szeretetétől és dicsőségétől? Igen, kedves testvérek. És ez az asszony, ez a 8 osztályt végzett parasztasszony mondja a jogász doktornak, hogy művem a királynak szól. Tudjátok, ne becsüljük mi le embertársainkat. Ne becsüljük le, mert a nyomorultak, lehet, hogy a kukás hamarabb bekerül a mennybe, mint te meg én. És utána mondott még valamit. Tudja, polgármester úr, ezt már kint a kertben mondta, az 5. evangélium. Na, a 3 éves hívő azt se tudta, miről beszél. Hát én csak 4-ről tudtam. Az 5. evangélium, polgármester, tudja, mi az? És már meg sem mertem szólalni, mert láttam, hogy ennek ebben az asszonyban több bölcsesség van, mint az egész professzori gárdámban a jogi egyetemen. Nem tudom. Azt mondja, hogy éljük a másik 4-et. Az az 5. evangélium. A saját életünk, hogy mit mutat a mi életünk a világban járva, kelve. Az az 5. evangélium. Hogy éljük mi azt, ahogy Isten bennünket szeret, ahogy Isten vezet, ahogy Isten pásztorol, ahogy megsebez és bekötöz, hogy éljük mi meg azt a világ fiai előtt? Mert az, hogy nyomorult a világ, erről délelőtt is beszéltünk, arról meggyőződésem, hogy Isten népe tehet leginkább. Mert aki tehetné a jót és nem teszi, bűne az annak. Igen. És Isten mindig gondoskodott erre a Horthy korszakba, a Rákosi korszakba, tudom is én milyen korszakba, a nácizmusba, meg mindenütt, arra, hogy legyen hívő nép. És nincs egy olyan kis falu az országban, ne lenne legalább egy-két hívő. Mindenütt vannak. Azért vannak ott, hogy ők képviselői legyenek az Úrnak, a nagykövetei legyenek, a szolgái legyenek. De milyen szolgák vagyunk mi? Hát ha csak azt cselekedjük, benne van a Bibliában,
amit a törvény által cselekednünk kell, akkor mondjuk magunkról azt, hogy haszontalan szolgák. És azok vagyunk.
De még haszontalanabb vagyunk, ha még azt se csináljuk.
Igen, kedves testvérek, rajtunk múlik az, hogy milyen lesz ez a társadalom. Igen, hogy engedelmes eszközei vagyunk az Istennek, hogy az ő ereje, lelke átfoljon rajtunk, és hömpölygő folyamként bemenjen a belváros közepéig, vagy elrekesztjük az Isten munkájának folyását. Mert csodálatos azért az Isten, azért ne becsüljük le, mert ha te nem csináld, majd megcsinálja más. Csak az ítélet lesz rád nézve, mert tehetnéd a jót, és nem teszed. Igen. Kegyelmes a mi Urunk, azért nincs még végünk. De ez nem jelenti azt, hogy mi visszaélhetünk a kegyelemmel, kedves testvérek. És nem lehet az sem, hogy mi Egyiptomra, meg a világra tekintsünk, majd onnan várjunk dolgokat. Hát tudjátok, azért erőtlen az egyház meggyőződésem, tartja a markát a normatív támogatásokért. És már a világtól várja a finanszírozást. Látom az egyházi krónikát tévébe, mutatják a gyönyörű fehér templomot, nem erről volt szó. Mutatják a fehér templomot, mutatják az 1796-ba öntött harangot, mutatják, hogy ki csinálta az orgonát, az úrasztala terítőt, gyönyörű fehér a fal, üres a templom. És mi ennek az üzenete? Le kellett írnom annak a püspöknek, akihez tartozik. Muszáj volt, mert az őrállóság kötelező, nem is válaszolt rá a levélre. Hát ezzel azt mutatják, hogy a kereszténység az valami olyan dolog, ami elmúlt, ami történelem, amire emlékezni kell. És ott van, kapnak hetente 20 vagy 30 percet, ahelyett szólhatna az evangélium, de mi mit mutatunk? Történelmet. Mi történelmet mutatunk. Mert vallási műsort, ezt egy operatőr barátom mondta, vallási műsort mindenki tud csinálni. Csak hívő műsort nem tud csinálni. Mert az csak azt tud csinálni, aki már hívő. És Isten országának kincseiből csak azt tud adni, aki már kapott. Fényt világítani bele a sötét világba csak azt tud világítani, akinek már van fénye. Ha megszakadnék, akkor se tudnék fényt csiszolni, ha nem kapnék fölülről. Kitárod-e a szívedet, az életedet Isten előtt, hogy Uram, legyek én itt a földön a te kis fényforrásod. Uram, egy kis energizer ellemed belém, hogy végre tudjak már tenni valamit, érted, az ügyért, a közös ügyünkért. De sok hívőnek az van a hátára írva, mint a gyógyszeres flakonra. Használat előtt főrázandó. Igen. De mire várunk még? Mire várunk még? Hát az Isten szolgált az nem lelkipásztori, meg presbiteri feladat csak. Az minden hívő embernek egyetemes feladata, ha nincs választott tisztsége, akkor is. A nyugalmazott lelkipásztornak is feladata. Isten országában nincsenek nyugdíjasok. Délelőtt elmondtam, Moody azt mondta, hogy Isten gyermekei örökzöldek. Minden kornak megvan a maga szépsége, és annak a kornak megfelelő feladatokat ad az Isten neki, ha kész meghajolni előtte, és azt mondani, Uram, akkor te jössz, mutasd az utat, add a talentumokat, vezess engem, és én megcselekszem, amit te kérsz tőlem. Csak ne úgy járjunk, mint Isten népe itt a történetbe, hogy magából indul ki. Hogy magából indul ki, hogy akkor nincs más, megyünk vissza nyalizni Egyiptomnak. Nem tehetjük meg. El kéne csendesülni Isten népének. Most írom a könyvemet, a harmadikat, majd valamikor remélhetőleg meg is jelenik, amikor a csend beszélni kezd, az a címe. Igen, kedves testvérek, mindenkinek szüksége van a csendre. El kell, hogy csendesüljön, mert Isten a világi lármát nem üvölti túl. Engem meg kellett, hogy szabadítson a parlamentből, ott, ahol egymást anyáztuk, meg köpködtünk, hogy utána hazaküldjön Kübekházára az én szülőfalumban, mivel nem volt kedvem nekem oda menni, de Isten küldött, és muszáj volt, és ott a csendbe elkezdett beszélni. Érdekes. Miért nem a parlamentbe beszélt?
Mert nem üvölti túl a lármát. Ha te szíved tele van a világ zsongásával, meg a szappanoperák zajával, meg mindenféle mocsokkal, amit áraszt a világ rá, akkor te azt fogod hallani, és nem az Úr hangját, ahogy Isten népe ebbe a történetbe nem az Úr hangját hallotta, hanem a félelem hangját. És a félelemnek ki az atya? A sátán. A diabolos, aki meg akar ölni minden közösségi kapcsolatot, minden jó célt. A hívőket be akarja altatni, mert neki van még egy altató szolgálata, speciális a hívőkre nézve. Hányan vannak, akik eljönnek a templomba, és elkezdődik az Isten tisztelet, és már a fejükkel kopácsolják a padot. Mert bekapcsolt az altatószolgálat. De sokszor úgy kapcsol be, hogy itt van ám testbe, csak a szíve van távol. Lezárja az utat az ördög. Igen, mert tele van a világ zajával.
És azt mondja itt Isten, hogy mert így szól az én Istenem, az Úr, Izrael Szentje, a megtérés és megnyugvás megmentene benneteket, a csöndesség és a bizalom erősségetek lenne. A csöndesség és a bizalom a te erősséged is lenne, ha kész lennél elcsöndesülni, és bízni az Istenbe, hogy Isten a te pillanatnyi nyomorúságot felett is Úr. Csak át kéne adni, amit magadnak megtartasz, amihez két kézzel ragaszkodsz, meg az életeddel ragaszkodsz, azt tarti téged rabul. A gazdag ifjúnak csak egy fogyatkozása volt, ugye? Azt mondta Jézusnek, add el minden vagyonodat. Ha mindent megtartott, minden parancsolatot betartott, hát akkor add el minden vagyonodat. Mert Isten pontosan mindig a lényegre tapint rá, és pontosan tudja, hogy a te gazdagságod mi, és mi az a gazdaság, ami fogva tart, ami nem engedi kibontakozni azt, hogy te Istennek az odaszánt életű gyermeke szolgálja lehess. És attól kell, hogy megszabadulj. Lehet, hogy a félelmed. Lehet, hogy a gyerekedet tartod rabul. Múltkor tartok egy előadást, és oda jön egy férj, feleség, és mondják, hogy hát a fiával mi a probléma, és mondom, asszonyom, el van vágva az a köldök zsinór. 35 éves a fia. Nemrég nősült. El van vágva a köldök zsinór? Megszólal a férfi. Azt hiszem, hogy nincs. Hát akkor ne csodálkozzunk rajta. Hát akkor ne csodálkozzunk, hogyha én akarom rabul tartva a fiamat, és háborgunk a menyemre. És a fia meg lavírozik a kettő nő között, hogy megfeleljen mind a kettőnek. És tönkre tesszük a gyerekeink életét, mert rabságba tartjuk őket. A csöndesség és a bizalom erősségetek lehetne. A csöndesség és a bizalom erősségetek lenne, de ti nem akarjátok. De ti nem akarjátok. És akkor jönnek a testi erő. És lehet látni ebbe a társadalomba is. Olyan sok testi erő van. Vannak harci szekerek. Majd mi megmutatjuk, jobban teljesít az ország. Majd ezeket a kutyaitőket mondja a másik, elküldjük, és akkor majd lesz jobb lét. Mert mi megadjuk azt, amit most nem adtak meg. És ott vannak a testi fegyverek, a testi harci szekerek, és akkor majd most is két szekértábor áll ott egymással szembe, és akkor majd azt hiszik, hogyha valamelyik legyőzi a másikat, akkor majd helyde jó lesz. Tehát már rendszerváltás óta hányat és hányat győztek le ezekkel a harci szekerekkel, és még mindig nem jobb. Miért, kedves testvérek? Azért, mert még mindig nem engedtük, hogy az Úr győzzön le bennünket. Nehogy azt higgyétek, hogy gyönge Isten van, nem tudna legyőzni. Dehogy nem. Csak ilyen kegyelmes, szerető Isten. Ő a béke időbe, a csöndes időbe, az otthoni kis szoba magányába, meg a nagy politikai életben, amikor megenged egy kis gazdasági válságot, egy kis krachot az életünkbe, hívogat bennünket. Kérdés az, hogy értünk-e az idők jeleiből? Látjuk-e azt, hogy ez a válság, ez nem gazdasági? Látjuk-e azt, hogy ez a válság, ez egy erkölcsi, szellemi, lelki válság, amiben ez az ország
ország van, és az, hogy már a gazdaságban is problémák vannak, az annak a következményei. Annak, hogy elszakadtunk az Istentől, önjáró életet élünk, és hát Isten azt mondja, hát akkor csináljátok. Enyém az arany meg az ezüst, de ti a saját ezüstötökben meg aranyatokban bíztok, akkor csináljátok. Én hiszem azt, hogy Istennek egy kegyelmi ajándéka ez a válság, ami van. Annyi sok embert látok, hogy fölébreszt. Rájönnek arra, hogy kezdenek szétomlani a földi fogódzók, amiben kapaszkodunk még mindig. A nyugdíjrendszer. Hát nem tudom, hogy lesz-e nyugdíjunk nekünk, mai 40-eseknek, per pillanat, mai állás szerint, hiszen már lesz 7 millió ember addigra, amire 20 év múlva nyugdíjasok leszünk, csak a jó része majd Londonban, meg Angliában, meg Németországban, meg Ausztriában fog élni, meg tudom is én hol, Amerikában, és nem itt Magyarországon. Miközben Isten azt ígéri, hogy reményteljes jövőt adok annak, aki, meg ha keresnétek engem, meg leborulnátok előtte, meg imádnátok engem, és nem az Izraelt, vagy az Egyiptomot dicsőítenétek a ti életetekkel, a pénzt, a mammont, meg az istentelen pogány dolgokat ebbe a világba. Meg nem áldoznátok a mólok oltárán. Tudjátok? Hát egy gyilkos nemzet vagyunk. Hogy akarunk mi áldást, hogyha nem hiszünk, hogy az a gyerek, akit az Isten ad, mert az Úr ajándéka a gyermek, hogy akkor ő arról gondot is tudna viselni. És tudjátok, hogy naponta 150 abortusz van Magyarországon. És 1956. június 4-e óta, amióta legális Magyarországon az abortusz, 6 millió 800 ezer embert öltünk meg hivatalosan. És mennyien vagyunk most? Ehhez még a 6 millió 800 ezerhez állítok 3 millió sötét mutyiba elvégzett abortuszok vannak ott Angyalföldön, azért Angyalföld a neve, ma angyalt csinálnak, talán a mai napig is, illegális abortuszok, az még 3 millió, 9 millió 800 ezer gyermeket tettünk el láb alól. Az mit jelent? Annyian vagyunk most. Ez a nemzet kiirtotta önmagát. És mutogathatunk mi IMF-re, zsidókra, cigányokra, unióra, tudom is én kire, hogy ők a mi ellenségeink, és ők le akarnak igázni bennünket. Nem kell nekünk külső ellenség, kedves barátaim. Itt vagyunk mi magunknak ellenségek. És a hívő nép, az egyház nem kiállt. Az istentelenség láttán a hívő nép, az egyház nem kiállt, hogy emberek, az abortusz gyilkosság. Emberi életekről van szó. Mert az, hogy én itt állok, 82 kilósan, meg 40 évesen, az azt jelenti, hogy egyszer kellett embriónak is lennem. Meg petezsáknak is kellett lennem. És ha anyám még elvettek volna, akkor most nem lennék itt. Meg nem lenne mondjuk egy Arany Jánosunk. Tudjátok, hogy mit hallottam Arany Jánosról? 800 grammal született. Az anyja nem mondott le róla. És tudjátok, mit csinált? Berakta egy dunsztos üvegbe. És oda rakta a kemence patkára, és ott táplálta. És nem mondott le róla, hogy egy vakarék gyerek semmire kellő, dobjuk ki a szemétre. És ebből a vakarékból lett egy Arany Jánosunk. És hány embert kaparunk el, akik értékes emberek, minden ember értékes. Csak azért, mert magunkba bízunk. Mert akkor a kényelmünket föl kéne adni. Mert hogy fogjuk eltartani? Anyám még 10 voltak testvérek. Nem volt szocpol, nem volt gyesgyed, meg minek hívják, családtámogatás, és mégis fölnevelődtek. Csórók voltak, szegények voltak, de boldogok voltak. Valahol bíztak az Istenbe. De hát az istentelenségnek a gyümölcse istentelen lesz. Hát ne várjuk azt, hogy majd nagyszemű szülőket fog teremni ez az ország, meg egzotikus gyümölcsöket, hogyha mi bogáncskórót vetünk, az életünkkel maiak. Hát mi felelősek vagyunk a következő generációkért is. És ez nem csak politikusoknak a felelőssége, minden egyes magyarnak a felelőssége, hogy hogy lesz majd a gyerekeink meg az unokáink életébe. És ennek a magvát most kell elvetnünk, ezt a fát most kell elültetnünk, hogy arról tudjanak majd 20-30-40 év múlva gyümölcsöket szedni? Mit terem a mi életünk ma? Mit adunk mi át a következő generációknak? Van egy kedvenc politikusom, világi, hangsúlyozom, és eléggé vegyes a megítéltetése, de összességében nagyon kedvelem, mert nagyon sok bölcsességet adott neki az Isten. Winston Churchill. Ez a Churchill azt mondta, hogy a politikus a következő ciklusra gondol. És milyen igaz? Míg az államférfi a következő generációkra. Hát ez a különbség, kedves barátaim. Mi motivál bennünket, amikor egy-egy dolgot megteszünk, akár az egyén életünkben, és mit motiválja mondjuk a politikusainkat, amikor teszik az országba a dolgaikat? Még több harci szekér legyen? Még több harci szekér legyen, meg még több fegyver, meg még több arany, amit magamnak fölhalmozok? Vagy esetleg az, hogy a szegényekre, árvákra, özvegyekre gondot viselni, mert hogy azért kapom a megbízatásomat, mert Isten az ő hatalmából ad egy darabkát a vezetőinknek, idéglenesen, amit majd egyszer vissza fog kérni. És a sáfárnak akkor el kell számolnám az, hogy mit tettél. Hogy kamatoztattad azokat a talentumokat, kincseket, amiket én adtam neked? De ti ne legyetek ilyenek. Annyi sok jó példát látok a hívők között, akik komolyan veszik azt, hogy Isten áldását komolyan veszik, és hogy azt, amit kaptak, azt nem maguknak tartják meg. Van egy vállalkozó ismerősöm, aki komolyan adakozik. Különböző célokra, és gazdagodik. Mert rájött arra egy időbe, hogy nem csak neki kell megtérnie, hanem még a pénztárcájának is. És tudjátok, nagy áldás van az, hogyha megtér a hívő embernek a pénztárcája is. És látom az ő életét. És hát mondom, hát ez nekem is menne. És higgyétek el, működik. Isten országában nem úgy van ám, mint a világban, hogyha kiveszünk a pénztárcánkba egy ezrest, akkor egy ezressel kevesebb lesz. Isten országában úgy van, hogyha kiveszel egy ezrest, kétszer-háromszor több lesz benne. Mert Istennek tudjátok, milyenek az ajándékai? Hogy vannak, amit nálunk pakol le. Van, amit nálunk pakol le, de nem azért, hogy a miénk, hanem az, hogy továbbadja. A testvér. A gyermeke. Istennek ilyenek az ajándékai, sokszor lepakolja nálunk, és majd megmondja, hogy kinek kell odaadni. Aztán olyan is az Isten ajándéka, hogy nem fogy el. Mindig lesz újabb. Mindig lesz újabb. Egyszer nagy bajba volt az egyik lakótársunk, és mondja a szomszéd asszony, hogy elromlott a mosógépe. És hogy ő adna 20 000 forintot, hogy én ki tudnám-e a többit pótolni. Hát pont karácsony volt, hát mi se vagyunk annyira erre, de mondta, hát természetesen. Hát hogyha ő, a kis nyugdíjas, tud 20 000-et adni, akkor a polgármester miért ne tudna 40 000-et adni. És odaadtam, de mondtam, uram, karácsony van, még egy csomó ajándékot nem vettük, valahogy pótolt ki. És akkor következő napokban jön egy csekk, polgármester úr missziója támogatására. És 100 000 forint volt, nem 40 000. Tudjátok, ilyen az Isten. Ilyen gazdag a mi Istenünk, hogy gondot visel ránk úgy, hogy még mi is tudjunk abból adni, amit nekünk ad. De hogyha mi elzárjuk az utat, és azokkal az ajándékokkal, amit nekünk ad, nem adunk át másnak, saját magunkat szegényítjük el. És tudjátok, hogy hány szegény embert látok? Rengeteg szegény embert látok, miközben van mit a tejbe aprítania. De az engedetlenség szegénysége ez. Az engedetlenségük szegénysége ez, mert megszegényítik önmagukat, mert nem bíznak az Istenbe, hogy az az Isten mindenre gondot tud viselni, ha én az övé vagyok. És nem csak derékig engedem, hanem engedem, hogy a fejtől, ez a drága olaj, ez a kenet, a fejtetőtől Áron szakálláig egészen a köntös aljáig leérjen, meg túlcsorduljon. Hogy annak illata legyen, és annak társadalmi kihatása is legyen. Igen. Mert azt kell megérteni, kedves testvérek, és lassan befejezem, hogy a kereszténység az nem magánügy, a te hited az nem magánügy, hanem az szent közügy. Annak társadalmi kihatásának kell lenni, mert Isten bennünket azért szült ide új reménységgel erre a földre, és azért adta az ő kegyelmét, hogy azt a kegyelmet bemutassuk a világnak. Nem azt mutatni, hogy én a tökéletes hívő, aki itt állok előttetek, makulátlan vagyok, tiszta vagyok, én rám nézzetek, nem, hanem a mi életünknek rá kell mutatni az Úrra. Semmim nem lenne, ha nem őtőle kaptam volna, és dicsekedjünk az Úrral, örömmel és nyugodtan, mert ezzel lehet, hogy ilyen gazdag, drága Úrunk van nekünk. Csak nehogy úgy csináljuk, mint a vallásos emberek. Azzal dicsekszenek, hogy mit tesznek ők az Istené. 110 000 öltés. Kivikszoltuk a templomot. Énekeltem a kórusba. Én voltam az, aki azt csinálta, meg amazt csinálta. Nem, a vallásos ember ilyen. Isten gyermeke meg azzal dicsekszik. Mit tett érte az Úr? Csókolom, minden jót kívánok, sok áldást. Igen, ezt akarja az Isten. És ez az élet áldott élet lesz, de ennek vannak bizonyos előfeltételei. Csöndesség. Egyéni csöndesség. Testvéri közösség. Nagyon fontos. Isten népe, Isten gyermeke csak úgy tud fejlődni, ha közösségben van. A hívő élet az nem valami stagnálás. Nagyon sok olyan emberrel találkozok, akiknek stagnál a hívő élete. Eljutott egy szintre, és ott vízszintesen megállt, és ott betokosodott, és stagnál a hívő élete. Nem, a hívő élet folyamatos növekedés, és nem stagnálás. Egyre nagyobbnak kell lenni bennem az Istennek, miközben én egyre apróbb leszek, töpörödök össze, én mint egó, mint ember, és így omlik össze az én sátorházam is előbb-utóbb, de az Isten lelke az csiszolódik, fényesedik bennem, és engedem, hogy ő törjön át ez a földi sátorházom belülről kifele. A csöndesség, az egyéni csöndesség, és a bizalom kulcskérdés Isten országába. Hogy engedem, hogy szólítson meg az Isten, mert azt mondja, hogy mert így szól az Úr, akkor az azt jelenti, hogy ez az Isten beszél. Igen. Elsősorban az ige által, a testvérek által, a prédikáció által, az életben látható társadalmi problémák jelek által, az örömteli események által, egy fűszál által, egy gyönyörű virág által, amikor rácsodálkozunk, hogy ez a gazdag Istennek még erre is volt gondja, hogy azt a kis kerti liliomot is megteremtette, meg azt a kis madárkát, ami ott csicsereg a fán, kellett volna? Hát anélkül is lehet érni, madárcsicsergés nélkül is. De mégis szebbé tette. Harmóniát ad ez az Isten a társadalomban, csak meg kéne látni ezt, kedves testvérek. Csak világi szemmel, egyiptomi szemmel ezt nem lehet. Egyiptomi szemmel csak harci szekereket lehet látni, aranyat lehet látni, fegyvereket lehet látni, de nem lehet látni azokat a kincseket, amiket Isten valójában elrejtett ebbe a világba. Te kit látsz? És mit látsz? Milyen szemmel látsz? Van-e neked új szemed? Van-e neked halló füled? Van-e neked érző szíved? Mert hogyha ezek megvannak, vannak érzékszerveid, kifinomultak, akkor meg kell látnod minden nap az Istennek a csodáit. Ez az erősségünk. Ez lenne a mi erősségünk, ha lenne csönd és bizalom az Isten iránt. De hogyha harci szekerekbe bízunk, akkor kedves barátaim, mi elvesztünk. De olyan csodálatos az Isten. És ezzel fejeződik be a felolvasott ige szakasz. Így kezdődik, de! Ez a szent de. Amikor a Bibliában valami így kezdődik, hogy de, ott valami fordulatot vesz. Vagy jó értelemben, vagy rossz értelemben, de ott a történet egy fordulatot vesz, és itt is egy fordulatot vesz. Ott van Isten népe, megy Egyiptomba kuncsorogni a segítő csapatokért, nem Istenre tekintenek, levették a szemüket róla, maguk nyomorúságára tekintenek, és mégis Isten azt mondja nekik, de azért vár még az Úr, hogy könyörüljön rajtatok, és azért felséges ő, hogy megkegyelmezzen nektek. Ma még tart a kegyelmi idő. Ma még lehet vele rendezni az életedet, de nem biztos, hogy lesz holnap. Nyáron meghalt a alpolgármester asszonynak a férje. 56 éves volt. Kedden semmi baja nem volt, reggel fölébredt, és elkezdett fulladni a zuhanyzóba. A alpolgármester asszony kicibálta a zuhanyzóba, kihozta a kertjükbe, elkezdett ott nagy levegőt vinni, hívta a doktornőt, a doktornő beküldte az ambulanciára, ambulancián egyből ráraktak egy vénás valami infúziót, meg gyógyszert adtak neki, és délutánra kiderült, hogy komolyabb a baj, és be kellett, hogy fektessék a intenzív osztályra. Hát én addig nem is gondoltam, hogy ilyen nagy a baj, csak amikor mondja intenzív osztályra, hát elmentem. És látom, hogy ott fekszik, el van gyöngülve, meg minden, és hiszem, hogy Isten mondta azt, hogy Pista, rendezd az életedet az Istennel, mert csak ő tud téged megmenteni. Aztán eljöttünk onnan, imádkoztam érte, beszéltem neki még egy pár szót, és másnap mondja az alpolgármester azt, hogy súlyosbodott Pista állapota. Akkor este bementünk a feleségemmel hozzá, akkor ott is imádkoztunk, beszélgettünk hozzá, kértük, hogy rendezze Istennel a dolgait. Aztán másnap reggel eltemettük a másik kolléganőmnek a férjét, az 62 éves volt, a titkárnőm férjét, és fölhívom az alpolgármester asszonyt, hogy mi van az ő férjével, mondja, hogy le fogják kapcsolni a gépről. Hát azt hiszem, hogy elájulok. Én még mindig nem gondoltam, hogy ennyire súlyos a helyzet. Délután bementem, 3 óra 55 perckor, ez soha nem fogom elfelejteni hozzá. Ott állok a lábánál, ott van körülötte az anyukája, a felesége, a lánya, meg én a fiával, és egyszer csak az intenzív osztályon a monitor, ami a feje fölött van, eltűnik róla a diagram, meg ezek a, nem tudom, ilyen szívhangok, meg minden, semmi sípszó nincs, mint ahogy a filmekben látjuk, egy világos kék képernyő, fehér betűvel, az van ráírva, hogy elbocsátás. Elbocsátás, vastag fehér betűvel. 56 éves korában elbocsátás. És mondom a doktornőnek, hát nem hall, mert mondja a doktornő, hogy most omlott össze a keringése. Hát mondom, doktornő, hát nem hallhatott meg, hát lélegzik. Ó, azt mondja, nem, az csak a lélegeztetőgép, és egy gomnyomás, és kikapcsolták a lélegeztetőgépet, lelapadt a hasa, és 10 perc múlva a homlokától kezdve ez a Pista elkezdett sárgulni lefelé, és ment végig a sárgaság a lábáig. Barátom, egy gomnyomás az élet. Egy gomnyomás az élet, és nem tudhatod, hogy mikor nyomják meg neked is a gombot. Lehet, hogy ma este, lehet, hogy holnap, lehet, hogy van még 10, 20, 30, 40, 50 éved, csak Isten azt mondja, ma az Úr hangját halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Ma van a kegyelem napja, ma van az üdvösség napja, ma lehet Istennel a dolgaitokat rendezni, és végérvényesen lesz rendezve. Ez nem azt jelenti, hogy helyre egyből tökéletes ember leszek, de hogy leszünk tökéletesek, elkezdődik a megszentelődés a mi életünkbe. Isten kézbe vesz bennünket, alakít bennünket, formál bennünket, hogy ne olyan agyagdarab életünk legyen, mint amivel még vizet se lehet merni a pocsolyából, hanem hogy megáldjon bennünket, és ez a mennyei fazekas mester főrak a korongjára bennünket, és megkezdi az ő művét a mi életünkbe, és ahogy a korong forog, úgy, ahonnan kell lecsíp, ez a mennyei fazekas a mi életünkből, a fölösleget levágja rólunk, lecsípi, és elkezdi kiformálni az ő művét, ahol meg hiányzik, oda meg oda tapaszt. Hát én ezt élem át 10 éve. És olyan áldás. Én nem mondom azt, hogy időnként nem fáj, amikor a fazekas lecsíp belőlem egy darabot. Én nem mondom, és Isten se ígéri sehol a Bibliában, hogy nem fog fájni az ő országába való lét. Hát mit mond az ige? Nem tudom pontosan idézni, de valahogy így, hogy sok nyomorúság által lehet bemenni a mennyek országába. Valahogy így. Hát igen. Mert az egónkat, a saját elképzeléseinket, Az Egyiptommal való kapcsolatainktól kell, hogy Isten megszabadítson bennünket, mint disznóvágáskor, amik orjára vágják a disznót. Le kell, hogy fejtse rólunk az Egyiptomot az Isten. De áldott lesz. Nem hagyja azt a helyet, amit kivág belőlünk szabadon, és betöltetlenül oda az ő áldásait küldi be. Küldi bele. Helyezi belénk. És olyan áldott dolog ez. Nagyon jó dolog ebbe a gyülekezetbe járni. Nagyon jó dolog itt igét hirdetni, meg igét hallgatni, meg gyönyörű a terem, meg a szoborkiállátás, minden, de az Istennel való kapcsolatnál nem fontosabb. A te személyes kapcsolatodnál nem fontosabb. Te neked kell rendezni, mert nem teheti meg helyetted se a lelkipásztorod, se a presbitériumod, senki más az, hogy te hozz egy döntést Jézus mellett még maha lehet. Egyéni felelősség. Rajtad áll, hogy lesz az életedben reményteljes jövő, vagy nem. Nekünk a felelősségünk az, hogy el kell mondani, meg lehetőleg hiteles életet élve elétek kell élni, de a döntést mindenkinek személyre szabottan magának kell meghozni. Addig, amíg lehet. Az egyik szakácsunk azt mondta a konyhán, Robi, én ráérek 70 éves koromban megtérni. És tudjátok, mi történt? Következő nap kavargatja a levest, összeesik a konyhába. És azt mondta, Robi, akarom rendezni az életemet az Úrral. 70 éves korában tervezte, csak Isten is hallotta. Mert minden Isten jelenlétében történik. Azt mondja, nem, Tamáskám, te ma fogsz megtérni. Mert véget ér a kegyelmi idő, hogyha ezt nem rendezed. Lehet akkor is keménykedni, lehet. Lehet az Isten szeretetével visszaélni, lehet, csak annak lesznek következményei, és nem csak egy időre, hanem az örökkévalóságra. Az örökkévaló sötétség kárhozat lesz a következménye annak, ha mi megmaradunk abban az állapotban, amiben vagyunk, az Isten nélküli létben. De azért még az Úr vár, hogy könyörüljön rajtunk. Hajtsuk meg a fejünk. Köszönjük, Urunk, hogy vársz még ránk. Látod, hogy mennyien ülünk itt a templomban, vagy mennyien vagyunk itt a templomban is, akik távol vagyunk tőled, mert bizadalmunk még nem te vagy. Add Istenem, hogy úgy tudjunk ma innen hazamenni, hogy tudjunk döntést hozni melletted valamennyien, és újra. Mert tudjuk, Urunk, hogy az erőtlen erejét is megsokasítod, aki nélküled él, annak pedig, mint a GPS-ben úgy mondod, hogy újra tervezés, hogy te megadod az új látást, az új célokat az életében, de a készüléket azt nekünk kell bekapcsolni, Urunk. Add Istenem, hogy egy jó kapcsolatra lépjünk veled ma, és megcselekedjük mindazt, amit te akarsz tőlünk, amit munkáltál akár itt ezen az alkalommal is a mi életünkben. Köszönjük neked, hogy tart a kegyelmi idő, és ma van az üdvösség napja mi életünkre nézve, és add Istenem, hogy rendezzük ezt az életünkbe, és ne legyünk olyan Isten gyermeké, aki Egyiptomtól várja a segítséget. Adj, Uram, hitvalló, neked oda szánt életet, és add Istenem, hogy a mi életünk az a kősziklára, az a te erős fundamentumodra álljon, Uram. Nagy nevedért. Amen. Köszönöm szépen.
Köszönjük a bizonyságtételt annak, aki küldte, és annak is, aki hozta. És kérdezem a kedves testvéreket, hogy van-e valakiben olyan kérdés, amivel még megkérdeznénk a mi vendégünket, bizonságtevőnket. Közben köszöntjük a Csomasztót Kálmán kórust, akik jönnek közénk majd szolgálni nem sokára.
Kezdtem, én nem tudom, hallható a mikrofon, áldás békesség. Szűcs Gábor vagyok, köszönjük szépen Molnár Robert testvérnek a szolgálatát. És hát nem könnyű ilyenkor kérdést föltenni, bár én puskáztam az előző eladásban, amit szintén végigmagadhattam. Csak azt szeretném megkérdezni, hogy volt szó ugye a társadalmi kríziseinkről. Ugye ezt mindenki látja, aki közvetlenül picikét figyeli, folyamatos előregedés, betegségek a társadalomban, családi problémák, széthulló családok, ország elhagyás, tehát ugye a fiataink középkorosztályt érinti leginkább, ugye 27 ezeres létszámos már Londonban, ugye eszem van erről. A kérdés inkább arra vonatkozik, hogy sokszor azt látjuk, hogy a keresztényként, hogy próbálunk ettől elzárkózni, hogy minket nem érdekel a politika, nem érdekel a közélet, na de hát keresztényként kérde erre valahogy választálunk, hogy mit üzen ebből nekünk a Molnár Robert, milyen lehetőségünk van.
Igen, ezzel én is szembesülök mindig, hogy azt mondják a hívő testvérek, hogy a politika egy gonosz dolog, attól a hívőnek távol kell tartani magát. Hát el kell, hogy mondjam, hogy nem a politika gonosz, hanem sokszor, hogy művelik, az a gonosz. De mitől lenne a politika jobb, hogyha azok az emberek, akiket Isten kegyelme már eltalált, új reménységre szült újjá, távol tartják magukat ettől. Hát nem azért van ilyen sok probléma a politikai életben, mert azok a politikusok, ezt ne tételezze föl senki róluk, hogy velejjek gonosz emberek, akik kifejezetten rosszat akarnak ennek a mai magyar társadalomnak. Nem. Arról van szó, hogy a bölcsesség kezdete az Úrnak, az Istennek a félelme, és azt nem tudják egyetemen tanult módszerekkel megcsinálni, amit az Isten az övéin keresztül akar elvégezni a társadalomba. Értik? Tehát hogy lehetne áldott eszköze Istennek a politika, hogyha a világiak kezébe van? Hát sehogy. Hát nem lehet. Hát Isten a vezetést az övének adja. Akik már hallják a hangját. Akik készek megalázkodni előtte, elismerni, hogy Uram, nem én fújom a kematokszot, és csinálni azt, amit az Úr mond nekik. Akkor lesz áldás a politikai életbe, hogyha rájövünk arra, hogy Istent oda is be kell engedni. Akkor lesz egy iskolán áldás, hogyha az iskola vezetésének nem csak a címer a református vagy a katolikus, hanem Isten lelke ott is tud munkálkodni, elsősorban a tanári karban, és az ő életüket megváltoztatva jó minták a gyermekeink számára. A politikusok is, ha jó minták lesznek a társadalom számára, akkor lesznek követőik. Igen. De addig, amíg azt látják, hogy ők elvárják a társadalomtól, hogy a törvényeket betartsák, és ennek megvannak az eszközei betartatására, ugye? Csak éppen közben ők törvény fölöttiekként állnak, hát ezek nem jó minták, tudják? És ezért nagyon fontos az, hogy megértsük azt, hogy Isten azt szeretné, hogyha mi határozott állásfoglalásokkal, Istent képviselve tennénk a dolgunkat a politikusaink felé is. Ha van még egy perc, elmondok egy nagyon érdekes történetet, 2 héttel ezelőtti. Fölvesznek egy országgyűlési képviselő megy haza a falujába, Borsodba, és fölvett egy stoppost, akinek a kocsija lerobbant, és be kellett menni a faluba, hogy valami autószerelőt nézzen. És beszélgetnek a kocsiba, és mondja a stoppos, hogy ő hívő keresztény ember, és ő neki ezt nem mondta, nem csinálta, az a dolga, hogy beszéljen az Úrról. És ez az ember pedig mondja, ő pedig parlamenti képviselő, mai aktív parlamenti képviselő. És amikor kiszáll a stoppos, és nem ez a lényeg, ami most történik, mondja neki, hogy képviselő úr, olvasd el maga már a Molnár Robert könyvét. Azt nem is hallott róla. Hát mondta, hogy próbálja megszerezni, és olvassa el, mert a politikai életre nézve sok mindent leír benne. És milyen csodálatos az Isten! Hát milyen csodálatos az Isten! Nem azért, mert ajánlott a könyvet, az nem baj, ajánlja is csak sokaknak, hanem az, hogy Isten elindított valamit egy ember életébe. Elméletileg véletlen fölvette stoppost, de Isten országában tudjuk, hogy nincs véletlen. És mi jön utána? Fölhív, ez volt mondjuk 3 hete, 2 héttel ezelőtt az egyik volt országgyűlési képviselőtársam, hogy jönnek Vajdaságba egy tanácskozásra, és eljönnének egy pár képviselőtársával együtt meglátogatni engem, mert már rég találkoztunk. És örömmel vettem, és mikor mondja a többieknek, hogy akkor visszafele meg bejövünk a Molnár Robihoz kübekházára, akkor ez az országgyűlési képviselőnek, akinek odaadta vagy ajánlotta a könyvemet a stoppos, valami elkezd derengeni. Ez a Molnár Robert? Az lehet a Molnár? És megkérdezi, ez a Molnár Robert, ez a hívő polgármester? Az. Hát ezt ajánl, ennek a könyvét ajánlotta. És azt mondta ez a képviselő, ő is jön a delegációba. És megvolt a hivatalos delegáció Vajdaságban, és utána ott ülnek az én irodámban, és elképzelhetetek, nem kellett nekem semmit csinálnom. Kérdeztek. Csak válaszolnunk kell, hogy vagy, mit csináltál, mi történt veled, hogy van ez a hívős, és a többi. És beszéltem, és láttam ennek az embernek, akkor még nem is tudtam, hogy ez a sztori volt,
láttam kikerekedve, kipirulva a szemeit, és az, hogy könyvbe lábadt a szeme, ahogy hallgatta a bizonyságtételt. De még itt sem sincs vége a történetnek. Egy héttel ezelőtt ír ez a polgármester, vagy ez a képviselő egy levelet a Facebook oldalamon, és mondja, hogy mi történt vele, képzeljem el, megy haza, és azt a parlamentből éjszaka, és azt érezte, hogy a rádiónak a keresőjét el kell csavarnia. Azt mondja, soha nem érzett még ilyet, mindig ugyanazt a rádiót hallgatja, elcsavarja, és a Szent István rádióra tekelt rá. A Szent István rádióba pedig egy plébános, a tékozló fiúról beszélt, és rájött, hogy ő az, és azt mondta, ott összeroskadt a kocsiba, és tudta, hogy nincs menekvés Isten elől, neki rendezni kell a dolgát. Tegnap ez a képviselő ír nekem egy levelet, hogy a következő biatorbágyi férfi csendes hétre már megvan az időpontja. Hát, kedves barátaim, ez az Istennek a csodája. Elindít engedelmes eszközök által valakibe valamit, és utána gondoskodik a következő lépésről. Lehet, hogy már nem a mi feladatunk lesz. De Isten azt akarja, ahogy le van írva az 1 Péter 3.10-ben, hogy legyetek készek mindenkor mindenkinek bizonyságot tenne bennetek lévő reménységről, ha lerobban a kocsia Isten népének. Az sincs véletlen Isten országába. Ha defektet kapunk, az sincs véletlen, mert ennek az embernek le kellett, hogy robbanjon a kocsia, hogy ez a képviselő megmenekülhessen. Igen. Igen. Úgyhogy ti ne becsüljétek le magatokat, illetve legyetek csak alázatos szerény kicsik, de az Isten ne becsüljétek le, mert azt a kicsinségeteket tudja használni arra, hogy nagy dolgokat vigyen véghez az életbe. És a politikát illetően is, nekem van rá reménységem, hogy ki kell, hogy le kell, hogy Isten vetköztesse a mai vezetést is, meg a következőt is, hogy ne a saját fejük után menjenek, ne pártprogramokat valósítson meg a politika elit, hanem össztársadalmi érdekeket. Össztársadalmi érdekeket, mert erre kapja a politika a felhatalmazást. Erre kapja. És amikor így tud működni, a közös dolgok felől egyetértésben lenni, akkor azon az Úr áldása lesz. Még ha nem hívők, akkor is. Mert látok hitetlen embereket, családi életüket élni, de közösség, egyek bizonyos dolgokba, a főbb csapás irányt illetően, egy cél motiválja őket, és áldás van rajtuk az életükön. Áldás van az életük. Persze akkor lesz igazán áldás, hogyha Istennek engedelmes népeként cselekszik meg azt, amit az Úr vár el tőlük. Az igazi nagy dolgok akkor lesznek, amikor Isten népe, hallva az Úr hangját, megcselekszi azt, amit kér tőle. Igen. És így tudom én elképzelni Isten országát, hogy nekünk kell, Isten népének kell a kezdeményezőnek lenni, és elmondani a polgármester úrnak, igen. Neki is meg kell térni, mindenkinek meg kell térni, a pápának is meg kell térni, a polgármesternek is, a református lelkésznek is, meg minden lelkésznek is meg kell térni. Azért, hogy az Isten áldásai rajtuk keresztül, ellenállás nélkül áramolhassanak szét ott, ahol Isten helyezi őket. És ezért legyetek hálásak, hogyha Isten élőítő lelki pásztorral ajándékozott meg benneteket, mert szólhat az ő igéje, csak legyen a ti rádió adótok ráhangolva, vagy vevőtök ráhangolva az adóra. Igen. És időnként át kell csavarni. Időnként át kell csavarni, időnként föl kell állni a kényelmes székből, időnként áldozatokat kell hozni azért, hogy Istennek a dolgait meghalljuk, de soha nem akkorát, hogy az nekünk túl nagy erőfeszítésünkbe kerülne. Mert Isten nem a véres áldozatokban gyönyörködik, hanem az átadott szívbe, meg a kereső tekintetekbe. Már abban is gyönyörködik, mikor a tékozó fiú ment haza, nem volt még semmiféle bűnvallás, meg talán nem is volt bűnvallás, csak látta a szív szándékát, és az atya már szaladt eléje. Hát ilyen a mi Istenünk, ilyen kegyelmes Úr.
Ince Sándor vagyok, én nem vettem részt a délelőtti alkalmon, mivel a gyermekekkel vállaltam, hogy programot megszervezzük, és igazából azt szeretném kérdezni, hogy otthon a családi háttér hogyan tudja azt tolerálni, hogy ilyen sokat vagy távol. Tehát járod az országot, és tényleg másoknak adod át azt, amit kaptál, viszont otthon mit szólnak erre?
Hát nehéz, nagyon nehéz. Sokszor harcok árán, de megbeszéltük a feleségemmel, hogy most már úgy csinálom, hogy van egy tavaszi, meg egy őszi missziós út, és ez intenzív 2 hónap. Most ebben az őszibe is talán 40 szolgálat van, tavasziban talán volt 60. És hát úgy csináljuk, hogy a köztes időben meg otthon vagyunk. December 1-én befejeződik, hogy tudunk adventre készülni, de aztán most 2 év után Bódis Miklós erdélyi lelkipásztor igent mondott, úgyhogy december 13-14-15-én evangelizációt tart nálunk, úgyhogy egy kicsit így borul a dolog, de nagyon örülünk annak, hogy itt adventbe fölkészít bennünket, de nagyon nehéz. Persze. Harcok. Sokszor. Sokszor harcolunk a feleségemmel is időnként. Csapataink harcban állnak, de hát erről beszéltem délelőtt, én úgy gondolom, hogy őszintén, hogy nem könnyű a hívő ember élete, és időnként kell áldozatokat hozni, feleségemnek is, nekem is kell áldozatot hozni, de törekedni kell arra rá, hogy a családi béke rovására ne menjen. Ugyanakkor tudjuk, hogy az elhívás az nem tőlünk van, hanem az Úrtól van. Ha az Úr hív, akkor bizony kell ilyen jellegű áldozatokat is meghozni. De nem könnyű. De Isten sehol nem ígéri azt, hogy könnyű lesz. Hogyha valaki mindig arra vár, hogy majd ideális lesz a terep, hát akkor az ki fog ábrándulni, soha nem lesz ideális a terep. Minket Isten terepmunkásoknak szán ide a földre, és tudjuk, hogy a terepen ilyen-olyan hepehupás a talaj, az időjárási viszonyok is befolyásolják, meg sok hátráltató körülmény van, de Isten azt akarja, hogy az ő lelke által, az ő erejével legyünk ezen úrrá, és engedjük, hogy ő vezessen bennünket. Sokszor nagyon nehéz. Sokszor nagyon nehéz. Megbeszéljük általában feleségemmel, hogy mit vállalok el, mit hogy, de Isten azért gondoskodik segítőkről ilyen. Tehát amikor Isten azt akarja, hogy mi szolgálatba álljunk, akkor ő megadja hozzá a logisztikát is. A szomszéd néni özvegy, megözvegyült, és pont ilyenkor például oda költözik hozzánk, most is ott van Edith néni, és hát segítkezik a feleségemnek, meg nekem az is egy biztonságérzet, hogy azért mégis van ott egy felnőtt, a 3 gyerek meg a feleségem mellett. Tehát gondot visel az Isten, de Isten szolgálat az nem egy személyes szolgálat, az csapat. Az csapatjáték. Tehát ahol Isten áldást ad, ott elvárja az, hogy a testvérek szeretetben legyenek, közösségben legyenek egymással, és gondját viseljék a másiknak. Hát nekünk ez a szomszéd néni ilyenkor nagy segítségünkre van, de vannak más testvérek is. Hát az tény, hogy a fűnyírás az utóbbi időben már nem az én feladatom, pedig azt nagyon szerettem csinálni, de hát van, hogy időnként a hobbijáról le kell az embernek mondani, mert vannak fontosabb dolgok, de Isten kárpótol ezekért a dolgokért. De harc. Hát minden nap meg kell harcolni a hit nemes, meg nemesítő harcát, én úgy gondolom, amikor le tudunk mondani saját magunkról, elképzelésünkről, hogy milyen jó lenne most otthon lenni, de milyen jó lenne, hogyha emberek térnének meg, emberek jutnának hitre, és ez az ország egy fölvidulna ebből a féldepressziós állapotából, és ez ránk nézve áll. Ezt nem a gazdasági helyzetünk javulása fogja megoldani, hanem Isten népének a kirajzása a templomokból. Igen, ki kell rajzanunk. A kényelmünket is oda kell hagyni, ott kell hagyni a keresztfalat. Csak még egy fél mondat, aztán tényleg nem. Kint voltam az Egyesült Államokban, és olyan döbbenetes, az 16 éve ezelőtt volt, az amerikai elnökválasztási kampányt küldött ki még a politikai elit tanulmányozni, és nagyon sok mindent tanultam, ilyen politikai kampánytrükköket, de amire Isten tanított meg, és az csak pár éve ezelőtt ugrott be nekem, hogy ez tényleg Istennek egy csodálatos szemléltetése volt. Mikor vége volt az utunknak, a barátaim meghívtak egy New York melletti kis gyönyörű kertvárosba egy grillezésre. Sütöttük a sztékeket, meg mindent, és én egy kerti székkel hátraborultam egy ilyen buxusnak, és ebből a buxusból hirtelen ezernyi kis parányi bogár röppent föl, este volt, és úgy bevilágították az egész bokrot. És akkor kérdezem a barátaimat, az amerikaiakat, hogy ez meg mi? És mondja, hogy Szent János bogár.
És most, így, már mikor hívő lettem, akkor döbbentem rá, hogy hát mi ennek az üzenete? Hát ennek az az üzenete, hogy azok a kis, pici, parányi Szent János bogarak mi vagyunk. És amikor Isten megrázza a bokrot, megrázza az egyházat, a templomi közösséget, akkor nekünk ki kell onnan röppennünk. És Isten ezt akarja, most már meg kell, hogy rázza egy kicsit az egyházat, meg fölrázza, hogy a hívő nép, aki belekényelmesedett ebbe a gyönyörű pacsorokba, ébredjen már rá arra, hogy feladata van, és röppenjen ki, mert ott van kint a sötét. És amikor ezek a parányi kis bogarak kiröppentek, úgy nézett ki a bokor, meg a bokor alja, meg a környezete, mint amikor szenteste fölkapcsolják a fenyőfán a díszvilágítást. Világos lett. És így lesz világos a társadalomban is. És hogyha komolyan veszi a hívő nép, és én mindenütt ezt el kell, hogy mondjam, komolyan veszi, hogy az Istennek való szolgálat, az kint van a templom falain kívül leginkább, akkor az a sok kis apró Szent János bogár, a fénye össze fog érni. Össze fog érni, és akkor lesz világosság a társadalomban. Hiszem, hogy Isten nem mondott le rólunk. Hiszem, hogy Isten egy csodálatos jövőt készít nekünk, de rajtunk is múlik. És addig fog váratni ez a jövő, amíg mi arra várunk, hogy valaki helyettünk megcselekedje. Nem fogja. Ránk nézve áll ez a dolog, és nem azt kéne nézni, hogy most ki mit csinál, vagy ki mit nem csinál. Uram, én személyesen mit akarsz, hogy cselekedjem? És azt a kicsit tedd meg, ami rajtad múlik. A szomszéd asszonynak vigyél egy kis süteményt, és beszélj arra az Isten szeretetről, aki már téged rabul ejtett. És az evangéliumot tálald egy kis süteménnyel neki, hogy látszódjon rajtad a szeretet. Látszódjon rajtad a szeretet. Nem kell nagy dolgokra gondolni, csak ne hagyjátok, akik körülöttetek vannak, veszni. Ne hagyjátok elveszni, mert aki nem ment embert, az öl. Nincs köztes kategória. Aki a mellette lévőt veszni hagyja, az az ő gyilkosa a másiknak. Nem tehetjük meg, hogy mi is ugyanazt csináljuk, mint amit a világ fiai csináljanak. Mi életmentők vagyunk, életpártiak vagyunk, nekünk menteni kell az embert. És hogyha ez pénzbe kerül, áldozatok hozatalába kerül, akkor is így kell cselekednünk. És akkor már nem az a kérdés, hogy otthon ülök vagy nem, hanem az, hogy azt csinálom, amit az Úr kér tőle. Igen. De persze az otthoniak se kárhozzanak el azért. No.
Olyan valamit hadd osszak meg, ahol a szereplők nem érdekesek, de egy lelkipásztor barátom mesélte el egy magyar politikusról, aki mellé rendeltek egy időben biztonsági embereket, és azt mondta ez a lelkész ismerősöm, hogy egyszerűen látva annak a politikusnak az életét, a család életét, egy idő után ezek a biztonsági őrök, emberek megkeresték őt, a lelkészt, hogy mert ha ilyen egy keresztény család, akkor mi is szeretnénk azok lenni. Ez itt Magyarországon történt meg, és a dicsőség Istené egyedül. Szóval küldetésünk van, nem csak a politikusoknak, hanem mindnyájunknak. Tudom, ha két percben még esetleg azért arról mondanál, hogy dönt egy hívő közéleti ember, úgy röviden, hogy dönt.
Biatorbágyon voltam, amikor egy, szerintem ti is ott voltatok akkor, amikor egy szabadult alkoholistával kerültem egy asztaltársaságba, és ő az anonim alkoholistáknak a klubjába ment, és elmondta ott nekik, hogy ő neki egy olyan kényszere van, hogy amikor elmegy egy kocsma előtt, úgy érzi, mintha egy ipari porszívó be akarná szippantani. És ott azt tanácsolta az anonim alkoholmentő misszióba a lelkipásztor, hogy amikor ő oda megy a kocsma elé, és érzi, hogy szippantaná be a porszívó, akkor kérdezze meg Istentől, hogy Jézus, meginnál velem egy pofasört? És akkor és egyben megkapja rá a választ, hogy nem. Vagy Jézus, elszínnál velem egy slukkot? És akkor megkapja a választ, hogy nem. Hát amikor egy szerződést odattolnak az orrom alá, akkor megkérdezem, Jézus, te aláírnád ezt a szerződést? És az Isten igéje, ami
a hústáblánkra kell, hogy fölírva legyen. Most erről nagyon sokat tudnék mesélni, mert nagyon sok necces, nehéz helyzetbe kerültem. Azt hiszem, az első könyvben talán írtam is erről. Akkor az Isten, az igéje mércéjéhez szabni, hogy ez most kedves az Istennek, vagy nem kedves az Istennek, és meg kell cselekedni, és hogyha kiáltani kell, akkor a hívő embernek kiáltani kell. Most volt egy nagyon nehéz helyzetünk, amikor 3470 forintot kapott az egész falu egy hónapra állami támogatásként, és úgy, hogy 3 hónapig előtte egy fillért se. És akkor az volt az ige, hogy kiállj teljes torkodból aznap reggel, és akkor megértettem, hogy akkor nekem ezt most már szóvá kell tennem, mert a keresztény felelősségünk az, hogy nem lehetünk szótlanok, amikor látjuk a társadalmi devianciákat, meg a problémákat, akkor nekünk kiáltani kell, és a testület is úgy döntött, hogy akkor visszaküldjük azt a 3478 forintot, nem azért, mert mi pökhendiek vagyunk, meg övön aluli, meg nem tudom mi ez a dolog, amit velünk csináltak, hanem azért, hogy fölhívni a vezetés figyelmét, hogy aki a szegényekre, árvákra, özvegyekre, kicsikre nem visel gondot, arra Isten se fog gondot viselni. És ez a társadalmi felelősség a hívőknek, hogy amikor látja a negatív dolgokat, szóvá tesz és tesz ellene, nem huny szemet fölötte, és amikor látja a jó dolgokat, akkor meg támogatja, mert Isten népe nem lehet destruktív, és senkinek nem lehet az ellendrukkere. Még akkor sem, hogyha mondjuk nem szeretem kormány, kormányoz bennünket, mert hogyha sikertelen a kormány, akkor sikertelen az ország is. És az meg nem lehet egy hív embernek érdeke, hogy sikertelen országban sikertelen emberek éljenek. Igen. Meg boldogtalan emberek éljenek. Nem is a siker a jó szó talán erre, hanem a boldog emberek éljenek. Úgyhogy hát így, Isten mércéhez kell nekünk szabni, és én javaslom mindenkinek, hogy az igei vezetést elkérni az Úrtól. Minden egyes apró dologra. És akkor Isten meg fogja adni, és látja mi szívünket, hogy mi készek vagyunk, nyitottak vagyunk arra, hogy az ő igei mércéje alapján, a legkisebb dolgokban is kell egy kabát a gyereknek, egy új kabát. Uram, mutass meg valamit ebből. Hogy el kell nekem adni ezt a dolgomat. Az egyik testvérem egyszer odajött, azt mondja, hogy adj egy igét. Hát mondom, Jelenések 3:10. Azt mondja, mi ez? Mondom, nem tudom. És akkor azt mondja, de hát akkor nézzük már meg, és megkérem az egyik testét, nézz már meg, hogy Mártikám, hogy mi az a Jelenések 3:10, és ő meg olvassa a Jelenések 3:11-et. És az vagy, ne add el a te koronádat. Ne add el a te koronádat. Valahogy így szól. És ő pedig el akart adni a szintetizátorát akkor. A szintetizátorát, és akkor jön az ige, ami félreolvasott a testvérünk, hogy ne add el a te koronádat, valahogy így szól, azt hiszem, a Jelenések 3:11. De én a Jelenések 3:10-et adtam. Tehát az Istennek a csodáit, az így meg lehet látni így is, hogy szól az Úr, vezet az Úr, csak azt akarja, hogy nyitott füllel és még nyitottabb szívvel legyünk ő előtte. És azon áldás lesz.